Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe
és a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival. Hatodik rész, Margaret Thatcher.
Mindezzel együtt, hogy abban az országban így a legmagasabb pozícióba jutott, mondjuk, ahova egy nő juthat. De ő, ne felejtsük el, hogy ő egy konzervatív miniszterelnök volt, egy ízig-bíri konzervatív nő, konzervatív nézetekkel. És hát a konzervatus lényege a hagyománytisztelet, viszont én nekem van egy olyan érzésem, hogy azzal, hogy ő nem egy hagyományos életutat választott, ő ezzel így kompenzálta, tehát hogy valahogy ezzel is akarta bizonyítani saját magának, a családjának, a saját elvei előtt a konzervativizmusának a létét, illetve a megőrzését. A Downing Street 10-ben nem is volt házvezetőnőjük abban a 10. évben, amíg ott laktak, tehát hogy minden áldott nap ő főzött, és az életrajzában még le is ír, hogy ha más nem, akkor valami tojásos sajtos dolgot, tehát hogy a tojásos sajtos recepteket az kimaxolta az évek alatt.
Azt érzem ennél a nőnél, hogy így úgy látta magát, hogy ő az, aki mindent tökéletesen tud megcsinálni. És hogy akkor ő vezeti az országot, mert ahhoz csak ő ért, ő viszi otthon a háztartást, és mert ahhoz csak ő ért.
Azt hiszem, 26 éves volt a Margaret, amikor először indult parlamenti helyért. Ugye ő az egyetem alatt kezdett politizálni, neki nem a népszerűség volt a célja, és ugye nem is a siker, hanem egyszerűen neki elvei voltak, és elképzelései, elsősorban gazdasági elképzelései, hogy mit akar ő létrehozni ebben az országban, hogy akarja javítani az állapotokat, és ezt aztán mit is tűzömizen keresztül.
Azért csak megmutatta nőként, hogy megy ez.
Igen, és
hogy
nem akart példakép lenni, de az lett.
Igen. Amikor a koronát néztem, mármint a sorozatot, annyira megmaradt az a jelenet, hogy Margaret Thatcher már miniszterelnökként a saját lakásába, vagy saját otthonába látja vendégül a miniszterelnököket, és ő főzött nekik, ő szolgálta ki őket, és úgy beszéltek államügyekről, hogy ő ott a sorozatban kis köténkében süt, főz meg serénykedik a konyhában. Igen. És én azt hittem, hogy ez egy ilyen nagyítása a dolognak, de hogy te ennek utána jártál, hogy nem.
Igen, mert ez engem is nagyon megfogott ez a jelenet, amikor így, nem tudom, ott áll Anglia első számú ember, és ott kiabál, hogy fiúk, asztalhoz, és akkor, mint a hét törpe, ott külnek össze a miniszterek. És igen, ennek utána néztem, és valóban történt ilyen több ízben, hogy Margaret Thatcher főzött a saját kabinetjének, hogy ott beszélték-e meg, hogy most akkor törjön neki a Falklandi háború, vagy nem, ezt így nem tudni, ez lehet, hogy már inkább a filmes fogás része a dolognak. Viszont, hogy az biztos, hogy főzött, méghozzá elég jó szakácsnő volt, és ő olyannyira meg akarta őrizni ezt a hagyományos háziasszonyi szerepet, illetve ezt a konzervatív családanya képet, hogy a Downing Street 10-ben nem is volt házvezetőnőjük abban a 10. évben, amíg ott laktak, tehát hogy minden áldott nap ő főzött, és az életrajzában még le is ír, hogy ha más nem, akkor valami tojásos sajtos dolgot, tehát hogy a tojásos sajtos recepteket az kimaxolta az évek alatt. És hogy a háztartást is ő felügyelt, hogy meg a koronában még van egy olyan rész is, amikor elmennek a Balmoral kastélyba, és teljesen felháborodik azon, hogy a komorna ott ki akarja pakolni a férje bőröngyét, és mondja, hogy de hát ez egy feleségnek a kötelessége. Úgyhogy igen, ebben a szempontból, hogy egy elég kétarcú személyiséggel van dolgunk.
Hát nagyon érdekes, hogy így belegondoltam, hogy én nem vagyok semmilyen országnak, vagy semmelyik országnak sem vezetője, de hát én nem jutok el odáig, hogy minden nap főzzek, de hogy neki ez fontos volt, hogy ez az ő feladata legyen, amellett, hogy a munkáját is maximálisan ellátta.
Igen, bár nekem volt egy olyan érzésem, és ezzel egy kicsit már majd bele is csapunk a lecsóba, hogy ezeknek inkább szimbolikus értéke volt, tehát hogy Thatcher, mindezzel együtt, hogy abban az országban így a legmagasabb pozícióba jutott, mondjuk, ahova egy nő juthat, de ő, ne felejtsük el, hogy ő egy konzervatív miniszterelnök volt, egy ízig-bíri konzervatív nő, konzervatív nézetekkel, és hát a konzervatus lényege a hagyománytisztelet, viszont én nekem van egy olyan érzésem, hogy azzal, hogy ő nem egy hagyományos életutat választott, ő ezzel így kompenzálta, tehát hogy valahogy ezzel is akarta bizonyítani saját magának, a családjának, a saját elvei előtt a konzervativizmusának a létét, illetve a megőrzését. Meg hát gondolkodtam azon is, hogy a férjével való kapcsolatában ezt a bajon mennyit segített, mert ugye Dennis Thatcher, amikor feleségül vette még egészen fiatalon Margaretet, tehát a férje akkor már egy befutott üzletember volt, és arra is gondoltam, hogy ez lehet, hogy a házasságukban is betöltött valamilyen szerepet ez a rituálé, hogy ő főzött minden nap a családjának, illetve hát a gyerekeinek, már amikor otthon voltak, már azért azt majd elmeséljük, hogy amúgy bentlakásos iskolába jártak 7 éves koruktól jó angol módra, de hogy a férje figurája egyébként nekem annyira érdekes, Dennis Thatcheré, akivel egészen fiatalon talán ott az egyetem környékén házasodtak össze, ha jól emlékszem, és a férfi addigra már egy befusztott üzletember volt, szintén lelkes konzervatív politikus, még hogyha nem is vállalt közéleti tevékenységet, de a politika nagyon érdekelte, és hogy ő egy annyira tökéletes támogatója volt, nem tudom, a Vaslédi című filmben, azt szerintem most mind a ketten megnéztük, abban is le van, olyan gyönyörűen van ábrázolva, hogy milyen szépen kiegészítették egymást, egész életükben a kisebb súrlódásokkal oldották ezt meg, hogy ennek a férfinak nem volt gond, hogy ez a felesége árnyékában éljen, egy csöppet sem. És most nem tudom, hogy tulajdonképpen ez azért volt, mert ő egy ennyire emancipált férfi lett volna, hogy ennyire helyén volt a saját, tehát ennyire helyén volt a magabiztosság és az önbizalma, hogy ezt őt nem érezte fenyegetőnek, ezt az erős feleséget. Vagy esetleg az, hogy otthon, ha még csak este 10-kor, 11-kor, vagy hajnali 2-kor is, de Mrs. Thatcher lett, és nem miniszterelnök, és felvette a kötényt, lehet, hogy ez hozzájárult a ez a sikeres együttműködés, ez nekem még ez fordult meg a fejemben.
Nem tudom, de nekem a férjéről mindig, amikor eszembe jut, akkor a kis kockás pizsamában és köntösbe látom magam előtt. Tehát, hogy így a sorozat, a korona, meg a film kapcsán is valahogy így ez rögzült, hogy ő így otthon van, és akkor mindig várja haza a feleségét, és hogy neki ez így valahol kényelmes volt, vagy nem tudom. Na és a másik meg, hogy volt egy olyan jelenet is, amikor nem tudom, nem ért a Margaret időben haza, vagy nem tudom, és akkor a férjem megcsinálta magának az ételt, és akkor odaégett, és akkor mondta, hogy nem kell neked főznöd, hát nem tudod te ezt megcsinálni. És hogy kicsit azt érzem ennél a nőnél, hogy így úgy látta magát, hogy ő az, akit mindent tökéletesen tud megcsinálni. És hogy akkor ő vezeti az országot, mert ahhoz csak ő ért, ő viszi otthon a háztartást, és mert ahhoz csak ő ért. Szóval, hogy egy kicsit így, nem az, hogy túl pozícionálta magát, de valahogy mégis, hogy így nehezen adott ki.
Igen, mondjuk egy politikusnak lenni nehéz lehet úgy, hogyha valaki nincsen nagyon tudatában, vagy épp eltelve a saját fontosságát.
Ja,
úgy,
igen,
hogy ez biztos, hogy viszi otthonra is, de ahogy mondod, hogy neked is ez a kép maradt meg a Mr. Thatcherről, akkor ez szerintem azért is van, mert baromi keveset tudunk róla. Tehát, hogy ő olyan szinten tartotta távol magát a médiától, hogy életében egyszer adott egy interjút már nagyon idős korában a lányával együtt, de ott is kb. A virágairól beszélt meg, így arról, hogy neki milyen érzés volt mondjuk egy Vaslédi férjének lenni, arról így sosem nyilatkozott, mindig csak azt mondta, hogy persze, támogatom meg. Pont még tegnap este megnéztem egy dokumentumfilm sorozatból egy pár részt, ami a Margaret életéről szólt, és ott, amikor így kérdezték tőle, hogy mit szól hozzá, hogy mostantól a felesége fogja vezetni a konzervatív pártot. És akkor így mondta, hogy I'm delighted, örülök neki. Hát maga nem örülne, és így ennyi. Szóval nagy forma volt, de tehát ő egyébként egy milliómos volt. Tehát az meg ilyenkor ugye nincsen annyira kihangsúlyozva, hogy amúgy az üzleti életben ő is megvalósította magát, tehát ki tudott teljesíteni, tehát nem arról van szó, hogy egy ilyen nyámnyila alak lett volna, csak szerintem amikor mondjuk egy film vagy könyv megpróbálja ott megfogni, akkor nincs fogóckodó. És egyedül ez van, hogy van egy erős feleség, akkor mellette biztos, hogy egy ilyen gyengébb karakter volt, és pedig az ő házasságnak egy nagyon nagy misztérium. Többi hölgyünkről, akikről eddig szó volt, több megragadnivalót találtam így a magánéletükben,
igen,
mint náluk, ez nagyon érdekes.
Igen. Na és akkor kb. Ilyen 26 évesek voltak, vagy ilyen 20-as években jártak, amikor ők összeházasodtak, és akkor már alakulóba volt szépen a Thatchernek a politikai pályája.
Igen, hát azt hiszem 26 éves volt a Margaret, amikor először indult parlamenti helyért. Ugye ő az egyetem alatt kezdett politizálni.
Azért ez durva, hogyha így belegondolok, hogy 26 évesen. Igen. Tehát, hogy jó, mondjuk én 26 évesen az első gyerekemmel voltam várandós, de hogy azért manapság 26 éves, az még fiatal, az még ilyen késői tinédzser korszinte.
Igen, még PhD-zik, meg igen. Még bulizik, meg még egyetemi kalandjai vannak, és hasonlók. Igen. Hát ő egy nagyon határozott, és a céljai felé nagyon eltéríthetetlenül törekvő fiatal lány volt, és majd egy kicsit meg úgyis bővebben rátérünk a hátterére, de hogy ő a családjából, ő volt az első, aki felsőfokú tanulmányokhoz jutott. Ugye az ő apukája egy kisvárosi fűszeres volt, aki abszolút a nulláról és saját erejéből teremtette meg magának és a családjának az egzisztenciát, egy egészen jó egzisztenciát abban a kisvárosban. És ugyanakkor szintén az apukájának is voltak politikusi vénái. Ő egy ilyen Eldorman nevű tisztséget töltött be a helyi tanácsba, és ennek az a lényeg, ennek utána néztem, hogy nem választották, hanem amikor megválasztottak egy önkormányzati testületet, akkor valami helyi potentátot, aki jól ismeri a helyi ügyeket, így felkértek tanácsadónak. Mm. És ő ezt így betöltötte 10x éven keresztül, és amikor jött egy munkáspárti önkormányzat, vagy egy más összetétel önkormányzat, akkor leváltották. És Margaret szerint nagyon dicstelenül, viszont az apukája ott egy nagyon szép méltóságteljes visszavonulást és köszönő beszédet tartott, és mondta, hogy róla vett képi késő példát, amikor majd valamikor hosszú évtizedek múlva ő is visszavonul. Ez egy kis kitérő volt. Tehát, hogy Margaret nagyon komolyan vette már fiatal lányként is mind a tanulmányait, mind azt a lehetőséget, hogy egy ösztöndíjjal bekerült Oxfordban egyetemre, és kémia szakra ment, tehát alapvetően egy vegyész végzettségű hölgy, és nagyon erős volt a természettudományokból, egyrészt azért is ment erre a fakultásra, illetve hogy azt mondta, vagy írta az önéletrajzában, hogy mint a műanyagoknak az akkori, nem tudom, felfedezése körül ő érezte, hogy itt egy új tudományágban kialakulóban. Na és ott lépett be egy helyi konzervatív, vagy egy ilyen egyetemi konzervatív politikai pármilyen fiatal konzervatívok egyesülete, most mondjuk így körülbelül, és azon keresztül is ismerkedett meg később a férjével. És akkor ott, ahogy így elkezdett beszélgetni ilyen befolyásosabb férfiakkal, meg találkozott ugye így a pártvezetésből tagokkal, akkor valaki egy nap javasolta neki, hogy megüresedett egy hely, egy választókerületben, mi lenne, ha elindulna. És akkor mondta, hogy jó. És akkor ő még ugye hajadon volt ráadásul, és friss diplomás, férj nélkül, és egy olyan választókerületet kapott, ahol eleve nem volt esélye, tehát ott csak meg akarták méretni, hogy mire képes, hogy bírja, milyen lehetőségek vannak ebben a fiatal, egyébként nagyon világos elvekkel rendelkező és határozott nőben. Ezt elvesztette egyébként, de faragott le az előző konzervatív jelöltnek a hátrányából, tehát ezt egy sikerként élte meg, és akkor miután tovább haladt volna ezen a pályán, házasodtak össze Dennis Thatcherrel, és születtek meg nem sokkal, ugye azért 9 hónappal az esküvő után az ikreik. És ez neki is egy meglepetés volt, tehát akkor ő még nem tudta, hogy ikreket vár ez a szülésnél, derült ki a számára, ráadásul egy fiú meg egy lány. Viszont ő akkor már dédelgetett olyan terveket, hogy a politikai pályához jó lenne egy jogi diploma is, és ez náluk nem úgy van, mint nálunk, nem kell jogi egyetemet végezni ahhoz, hogy valaki ügyvédként praktizálhasson, elég, ha van egy felsőfokú végzés, és akkor meg kell csinálni a kamarai szakvizsgát, és már ott a kórházi ágyban töltögette ki a jelentkezési lapokat, és a következő éveket ezzel töltötte, és amikor a gyerekei 7 évesek lettek, addig is volt azért egy főállású dadusuk, ezt így leírta, akkor bent lakásos iskolába mentek, és utána jött a következő választás, amikor 59-ben, akkor mondjuk 34 évesen, azt hiszem, már bekerült a parlamentben egy másik választókörzetből.
Azért ez durva.
Nem semmi, igen.
De mondjuk az is, hogy 7 évesen bent lakásos iskolába rakta a gyerekeit.
Ez az olyan angol dolog.
Igen, tudom, igen.
De hát igen. Amivel egyébként értem, hogy angol, meg nagyon nem tudom elképzelni, hogy lehet valaki miniszterelnök, vagy hogy tud ennyi dolgozni például 2 gyerek mellett ilyen fajta megoldások vagy segítség nélkül, de nekem igazából egy az nem szimpatikus, hogy egyfelől ő mindig hangoztatta, hogy neki a család az első. Mm. És hogy egy nőnek mindig a családnak kell lenni az élete középpontjában is, azt nem árnyékolhatja be a karrier, és egyébként nagyon megvetően. Ez is egyébként egy érdekes jelent volt a koronában, amikor megkérdezte tőle a királynő, hogy nem tervezi-e, hogy más nőket is bevesz a kabinettjébe, és mondta, hogy nem, szerintem a nők nem alkalmasak vezetésre.
Ja. Tehát,
van egy olyan kétarcúság benne, mint politikus nőben, amivel én annyira nem tudok megbékülni, és hát később a... És illetve, igen, amikor beszélgettünk róla, hogy lesz Thatcher, és akkor nem tudom, emlékszere, én egy kicsit így nyeltem egyet, hogy
igen, jó. Mondtad, hogy biztos?
Egy kicsit akkor még barátkozom vele. Mert nekem akkor az volt így, ami egy kicsit bökött tüskeként, hogy nekem ő nem egy egyenjogúsági példakép, ő nekem nem egy feminista példakép, ő nem egy nőjogi hős. Ő egy olyan ember, aki miniszterelnök lett, ami a miniszterelnök és mellesleg nő, ő nem egy női miniszterelnök, nekem így ez róla a megérzésem. Tehát az is érdekes, hogy például a saját, ahhoz, hogy ő neki milyen volt nőként miniszterelnökké válni, illetve megérni ezt a férfiak uralta világot, ő például, amikor ahogy ugye említettem itt, amikor másodjára futott neki a minisztere, a parlamenti képviselőségnek, és ugye meg is választották, és ott járt kampányolni, mindenhol megkapta azt a kérdést, hogy de hát, hogy ezt hogy fogja bírni nőként és két gyerekkel, és akkor erre nem úgy emlékszik vissza, hogy ez a kérdés felháborította, vagy nem tudom, csak zavart, hogy mindenhol el kell mondania, hogy ő már felvette egy jó adust, és a gyerekek ide járnak, és hogy teljesen jogosnak érzi, hogy férfiak ezen aggódnak, hogy de hát mi lesz a családjával, és ezt minden alkalommal elmagyarázta, csak már úgy unta. Tehát, hogy ő valahogy nem érezte ezt se szívügyének, hogy ő nőként példát mutasson más nőknek, hogy lássátok, mit lehet lerélni saját gyerekeinek, vagy saját lányának sem.
De mindeközben meg, hogyha mondjuk egy teljesen átlagos nő bölcsibe járatta a gyerekét, attól meg ki volt?
Igen. Tehát volt, hogy arról nyilatkozott, hogy ezek a mai karrierista nők bölcsibe rakják a gyereküket, és egy elhanyagolt bölcsöde generációt nevelnek. Épp ezért egyébként nem is befagyasztotta a bölcsödéknek a bővítését, amit az előző kormány elkezdett, amikor már miniszterelnök volt, illetve a JESZ-t is befagyasztatta, illetve egy csomó olyan intézkedést, amivel egyébként segíthetett volna a nők helyzetén. De nem tette meg egyébként. Van is tőle egy olyan idézet, ami úgy hangzik, nem is tudom, valaki, talán egy újságírónak mondta, aki életrajzot készített róla, hanem az egyik tanácsadójának mondta még 1982-ben, hogy igaz, hogy engem utálnak a feministák? Nem csodálom, én is utálom őket. A feminizmus egy méreg. Úgyhogy szó szerint idéztem. Ő neki ez volt erről a vélemény, és már a 70-es években kijelentette, hogy szerinte az egyenjogúsági mozgalomnak vége, mert már ennél többet úgyse kívánhatnak a nők. És...
De mondjuk ez tök érdekes, mert nem is értem a gondolkodásmódját, hiszen hogyha nem lent volna az egyenjogúság, akkor ő nem lehetett volna Angliának a vezetője. Szóval, hogy ezt nem is értem. Olyan fura az ő szájából.
Igen, és ez tehát valahogy ő az a fajta nő lett, akinek valahogy egyszerűen rossz véleménye van a saját neméről egyébként. Uh-huh. Tehát, hogy ő nem tartja a nőket vezetésre alkalmasnak, megbízhatónak. És igazából ugyanolyan előítéleteket fogalmaz meg, mint a férfiak. De hát ő konzervatív volt. Ezt mindig így elfelejtjük hozzátenni. Ő előbb volt konzervatív és hagyománytisztelő, mint nő. És a többi nőtől ilyen szempontból elvárt a hagyománytiszteletet, ami alól ő saját magát kivételnek tekintette, mégpedig azért, mert amúgy egy nagyon tehetséges és rátermett politikusnak gondolta magát, mint ahogy az is volt, aki egyszerűen jobban csinálná a dolgát, mint a férfiak, akik most ott vannak, de őtől egy kivételnek tekintette saját magát, ami csak erősíti esetleg a szabályt.
Uh-huh. Érdekes, mert mondjuk egy olyan ember, aki egy országnak lesz a miniszterelnöke, azért biztos, hogy a siker vágya is hajtja őt, hogy akkor ő legyen ennek az úgynevezett ranglistának a tetején. De hogy nála nem ezt érzem, hanem hogy igazából ő így azért akart oda kerülni, hogy mindez a dolog, amiben ő hisz, meg amin ő változtatni akar, úgy érezte, hogy ez senki más nem képes ezt elérni, csak ő.
Igen, ez az, amit mondtál az előbb is, hogy a háztartásban is, ezt csak ő tudja jól megcsinálni.
Igen.
És ez egyébként meg valahol egy nagyon becsülendő dolog, mert Tehát így az életrajzát nézegetve, meg olvasgatva tőle idézeteket is, azért olyasmivel, olyan politikai kultúrával találkozunk, ami nekünk idegen. Legalábbis akik mit nőttünk fel Magyarországon. Tehát például nagyon nagy tisztelettel beszélt mindig az ellenfeleiről. Akkor nagyon megjegyezte azt a mondatot az édesapjától, hogy a hazaszolgálata fontos, és nem az, hogy ezt melyik pártban teszed. És ezt ő tényleg így gondolt, és éppen ezért volt nagyon megengedő és toleráns olykor a másik oldalnak a tehetséges politikusaival. És ha jól tudom, még egy olyan idézet is származik tőle, hogy az Isten óvjon azoktól a politikusoktól, akik azt akarják, hogy szeressék őt.
Uh-huh.
Mert hogy neki nem a népszerűség volt a célja, és ugye nem is a siker, hanem egyszerűen neki elvei voltak, és elképzelései, elsősorban gazdasági elképzelései, hogy mit akar ő létrehozni ebben az országban, hogy akarja javítani az állapotokat, és ezt aztán mit is tűzőmizen keresztül majd nem sokára rátérünk, de nekem ebbe is megmutatkozik, szerintem a legjobb szó erre a hölgyre, az a ellentmondásos.
Uh-huh.
Tehát, hogy háromszor megválasztották, de nem volt egy népszerű politikus, tehát nem szerették őt az emberek, egész egyszerűen csak megszólított egy olyan közönséget, meg egy olyan kampánnyal és olyan politikával és olyan szólamokkal sikerült előállni, amivel neki ezt háromszor is sikerült megugrani, meg azért a körülmények is szerencsések voltak. De nem tudom, neked ilyen élményeid vannak ezzel.
Hát pont azt akartam elmesélni, hogy az életrajzi könyvét ezt iszonyatosan nehéz volt megszerezni. A könyvtárba kellett átkéretnem egy másik könyvtárból, és amikor mondtam, hogy akkor én jöttem a Margaret Thatcher életrajzért, és maga szereti őt, kedvel, és mondta, hogy hát azért nagyon sok bányász lett munkanélküli miatt, meg nagyon nagy volt miatt a munkanélküliség, és akkor hogy végighallgattam a könyvtáros nének a 10 perces monológiát, hogy ő miért nem szereti Margaret Thatchert, úgyhogy itthon se volt túlságosan népszerű.
Igen, egyébként arról a Pázsi nagymamáról, akiről beszéltem a Frides részben, és ezt meséltem neki, neki ez volt a reakció, hogy de hát az egy boszorkány. Úgyhogy igen, elég ellentmondásos, de valaki meg úgy várja, mert hogy ő imádja.
Igen, én is tudok olyat.
Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, majd ők mit fognak szólni ehhez, mert nem akarjuk azért minden rossznak elmondani, meg ezek nem rossz dolgok, ő egyszerűen így tudta megvívni ezt a egyenjogúságért folytatott harcot, ami egyébként jelen keretek között még mindig a férfiak játékszabálya szerint zajlik, tehát hogy én egyébként ezért is szeretem, és most egy kis zárulás magán vélemény következik, az egyenjogúság helyett még inkább talán az egyenértékűség uh-huh. szót használni, mert én hiszem azt, hogy ahhoz, hogy ez a világ jobb legyen, ahhoz arra van szükség, hogy a férfi energiákat és a női energiákat egyenértékűnek ismerjen mind a két nem. És olyan szép lenne, ha egy nő tudna úgy önmegvalósítani, teljesen mindegy, hogy otthon karrierben van a politikában, de hogy magával viszi a nőiességét az üvegplafonon túlra. Mert például ezt Thatchernek nem sikerült, ahogy nem Chanelnek se sikerült úgy igazán, és például, ahogy az elején mondtuk Nagy Katalinnál, ott érzem, hogy ő megmaradt nőnek. Mm. Tehát, hogy valahogy ez így egyben marad, de nem tudom például azért, hogyha belegondolsz, hogy ma is, hogyha van egy, nem tudom, egy nagyobb cég, és akkor ott szóba kerül, hogy legyen egy női vezető, akkor ott például mi hangzik el az, hogy jó, de hát ők érzékenyek, meg érzelemből döntenek, ezért nem racionálisok, nem olyan beszámítatók, igazából ugyanazt szajkozzák, amit az ókori görög orvosok, akik azt mondták, hogy a nőknek vándorol a méhe, amitől elmegy az eszük.
Igen.
És érzékenyek, meg irracionálisok és kiszámíthatatlanok, szóval nem csoda, hogyha ezt az érzékenységet, és akkor most mondjuk ki, hogy mondjuk mi nők tényleg érzékenyebbek vagyunk, és érzelemből döntünk, sokkal inkább hallgatunk mondjuk a szívünkre, mint az eszünkre, ezt nem tolerálják ma. Sem a politikában, sem az üzleti életben. Tehát, hogy ez egy férfi játszótér még mindig, ahol rúgjuk a labdát. És Thatcher egyszerűen csak olyan jól kitanulta ezt a játékot, hogy a végén jobban játszotta, mint a férfiak. De ez egy ilyen fél győzelem nekem, uh-huh. egy ilyen fél oldalas, mert nagy áldozatot hozott, ami nem az ő hibája egyszerűen ezen a szinten. Ez mondjuk egyre inkább javul, csak lassan. Így tud egy nő önmegvalósítani uh-huh. sok esetben.
Egyébként nekem mindezek ellenére azért továbbra is nagyon motiváló, mert hogy elmondta, hogy nem szeretne nőkkel dolgozni, mert hogy a nők nem valók vezetőnek, de hogy azért ő is egy vezetőnek elég jó volt.
Igen.
Szóval, hogy azért mégis bebizonyította, hogy annak ellenére, hogy bár ő saját magára nem nőként tekintett, hanem ugyanolyan emberként, ugyanolyan vezetőként, mint a férfi társai, azért csak megmutatta nőként, hogy megy ez.
És hogy, nem akart példakép lenni, de az lett.
Igen, és hogy csinálta együtt a munkát, és nem is az, hogy mit tudom én, mint én munkát végzek, hanem ő bakker egy országot vezetett, és ment haza, és főzte meg a vacsorát. Hát, hogyha én a fejem tetejére állnék, és főzném meg a vacsorát minden nap.
Így van. Igen, úgyhogy abszolút nagyon sok szempontból tiszteletet érdemelne már csak azért is, mert így most képzeljük el, hogy fiatalon, tehát vagy 30 körül bemegy a parlamentbe, lényegében egyedül nőként, aztán leül egy kabinetben, később ott oktatási miniszterként, mert neki ez volt a következő lépcsőfok egy ugye a konzervatív kormány alatt, hogy vezethette az oktatási tercet, ott is egyedül nőként, és ő egy pillanatra nem rettent meg. Igen. Tehát egyetlen egy olyan nyilatkozata, vagy nem volt, hogy ő félt volna, vagy feszélyezve érezte volna, vagy legfeljebb viccelődött ezzel, de hogy ő szerintem ő férfinak látta magát.
Elképzelhető.
Hát, hogy ő nem látta egyszerűen a különbséget, egyedül azt látta, hogy ezek ostobábbak, mint ő. Uh-huh. Vagy nem csinálják olyan jól, mint ő. És pont tegnap egyébként, amikor néztem ezt a BBC-s dokumentumsorozatot, főleg ilyen régi tévéadásokból volt összevágva, hogy még ő maga, amikor oktatási miniszterként csináltak vele egy interjút, kérdezték, hogy hát ugye az oktatási minisztérium az ilyen nőies ág, tehát hogy valószínűleg ezért kapta meg, nem akar inkább miniszterelnök lenni, hogy nem eljár is mi a fém, és mondta, hogy amíg én élek ebben az országban, biztos nem lesz női miniszterelnök, azért legyünk már reálisak, és komolyan gondolta. Tehát, hogy ezt nem feltétlenül így tervezte, ő egyszerűen csak, ahogy mondtuk is, akart menni és csinálni úgy a dolgokat, ahogy azok szerinte jók, de a másik, ami szöget ütött a fejembe, az a származása. Tehát, hogy neki mintha nem is a nőiségével kellett volna igazán megküzdenie, hanem azzal, hogy ő egy self-made man, fűszeres, kispolgári, porgári családból, Közép-Angliából, egy egyszerű középiskolából, mely, és jó, tovább került Oxfordba, de hát ő nem egy Eton-ben nevelkedett arisztokrata, vagyonos nagypolgár, vagy régi nagy család, akikből a konzervatív párt elitje akkor állt. Tehát, hogy ezt még férfiként is egyébként, hogyha valaki így feltör, még az is egy olyan váó volt abban az időben, nem hogy nőként, tehát hogy néha úgy érzem, hogy mintha ez okozott volna neki nagyobb megugrani valót, hogy ezeken a fajta előítéleteken és nehézségeken keresztül küzdje magát.
De mindeközben valaki azt mondta neki, hogy mert hogy hát maga Thatcher nem érti, mert én milyen mélyről jöttem, és akkor elmondta, hogy hát én is egy fűszeresnek, vagy egy boltvezetőnek vagyok, a bolttulajdonosnak vagyok a lánya. És akkor azt meg ilyen büszkén mondta, miközben a filmben meg tudom, hogy ott meg van egy olyan jelenet, amikor sorolja, mert a filmben az nagyon kiemelték, hogy mindig tudja, hogy nem tudom, a vaj vagy a tej, nem tudom most pontosan, hogy mennyibe kerül. És akkor kérdezte, vagy szó volt arról, hogy milyen szegénység van az országban, és akkor mondta, hogy mondták neki, hogy nincs szegénység, és akkor mondta, hogy dehogy nem, mert hogy ennyi meg ennyibe kerül a nem tudom micsoda, és akkor mondták, hogy na, a boltos lánya.
Igen.
És akkor az meg újról, akkor ott rosszul esett neki. Nem tudom, hogy valójában akkor most ebből mi az igazság, akkor mégis ez így fájhatott neki?
Fájhatott, de valószínűleg azért ezen hamar túl. Tehát, hogy ő erényt kovácsolta abból, hogy onnan jött, ahonnan, és mondom, ez egy tényleg egy érdekes származás politikailag, mert ugye nem munkáspárti, tehát nem munkás réteg, akire a munkáspárt bázisra épült, és nem is elitista, mint amire a konzervatív párt réteg épült, és egyébként ez is volt az ő kulcsa a győzelemhez, hogy egy olyan rétegből jött, akit meg tudott fogni egy olyan retorikával, kicsit egyébként ilyen trumpista, let's make Great Britain great again, vagy nem tudom, Great Britain great again, ez vicces. Na mindegy. Szóval, hogy ők azoknak az érzéseire appellált, akik olyan környezetből jöttek, mint ő, ahol a munkaértéke a fontos, és egyébként ez nagyon érdekes volt még az életrajzából, hogy ez egy az ő élete, illetve az elvei, mert azért neki a politikájában és az életében is az elvek voltak így, ami köré rendeződött mindene, még ha ő mást is mond, és ezeket az elveket ő a gyerekkorából hozta. És nagyon érdekes, hogy egy apának a gondolatai, mondatai, amiket a kislánya hall tőle, azok később törvényekbe érjenek vissza. Tehát, hogy például az édesapja mindig nagyon elmondta, hogy az a pénz, amit kölcsön kértél, ez nem a tiéd, azt nem, azzal soha nem gondolkodhatsz úgy, mintha tiéd lenne, és akkor ezért faragta olyan elhatatosan állandóan az államadósságot, és ők az apjuktól, ő, illetve a testvére egy nagyon jó üzenetet kaptak egyik oldalról, ez az az üzenet, hogy ha elég keményen dolgozol, akkor elérsz mindent, amit csak szeretnél. Viszont bennem volt ebbe az üzenetben egy olyan, hogy ha meg nem sikerül, akkor az a te hibád, mert gyenge vagy, mert lusta vagy, mert nem vagy kitartó, és hát ő Thatcher tulajdonképpen egy ilyen elég vadkapitalista volt, tehát hogy ő azt mondta, hogy a kapitalizmus az egy csodálatos vállalkozás, ahol ha valaki el akar érni valamit, akkor azt meg tudja tenni. Volt egy ilyen mondása is, hogy ő nem érte egyet az egyenlőséggel, szinte ilyen nincsen. Szinte az államnak nem egyenlőséget kell teremteni, hanem egyenlő esélyeket, ami tulajdonképpen nem jelent más, mint hogy valakinek joga legyen azt mondani, hogy ő nem akar egyenlő lenni, hanem több akar lenni. Szóval, hogy ő ezt vitte később, és hát egyébként a filmekben, meg sorozatokban, meg könyvekben is annyiszor hallani az őt megtestesítő aktuális színésznőtől ezt a szót, hogy az ingyen élők, meg az élősködők. Tehát, hogy ő az ő szemében azok az emberek, rétegek, személyek, akik munkanélküliek lettek, segélyre szorultak, támogatásra szorultak, azok nem részvételt keltettek benne, hanem megvetést. És ez onnan jön a gyerekkorából, ebből abból a millióból, ahol a munka tisztelete és szeretete köré rendeződött minden. Tehát, hogy hiába engedhetett meg például annak idején az apukája már takarítónőt, bejárónőt, minden gyerek be volt fogva, a boltba kellett dolgozni, nagyon pontos napirendjük volt, egyébként az édesapja egy metodista lelkész volt áldásra, ami egy elég szigorú és rendszeres vallási életre szoktatta rá a lányokat, tehát hogy ő egy annyira struktúrált és kicsit merevnek tűnő környezetből érkezett, hogy ez így, hogy is mondjam, tehát a gondolkodásában mindenképp nyomot hagyott. Uh-huh. Ez a gondolatmenet, hogy mert egyfelől persze ez nagyon szép, hogy egy olyan Angliát akart megteremteni, ahol bárki elérhet bármit, hogyha nagyon akarja. Ez nagyon jó, csak ez társult egy ilyen elég erős, nem is tudom, a szociális érzék hiányával, mondjuk.
Aha, és ebben is egy elég nagy ellentmondás van, ugyanis az ő miniszterelnöksége alatt volt a munkanélküliség a legnagyobb. Igen. Tehát, hogy ő elég sok ingyen élőt produkált,
így van. És akkor most lehet, hogy jön ez a rész, amit mi úgy hívunk, hogy Lotti és Rozi közgazdász 5 perce, úgyhogy bárki, aki hallgat minket ilyen végzettséggel, az legyen türelemmel
irány. Most halkítsa
le ezt a részt. Igen, halkítsa le, vagy legyen türelemmel a két bölcsész beállítottságú műsorvezető iránt, mert azért megpróbáltuk ezt is kibogozni, hogy szállhatott el így a munkanélküliség az ő ideje alatt.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődj a márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Ugye azt mondtuk, hogy Margaret Thatcher konzervatív volt, emellett ő liberális volt. Csak hogy ehhez ugye hozzá kell vennünk, hogy a liberális szó az ma már egészen mást jelent, mint egykor. Ő közgazdasági értelemben volt liberális, illetve még inkább úgy tartják, hogy neoliberális, tehát ő abszolút a szabad piacban hitt, a laissez-faire elvében, hogy minél kevesebb beavatkozást tesz az állam, annál jobb, mert hogy a kereslet és a kínálat úgyis kiegyenlíti magát, hogyha egy szolgáltatás vagy egy áru az nem megfelelő, az úgyis kiszelektálódik a piacról. Ez egyébként klasszikusan egyébként nem csak a közgazdaságra vonatkozik, hanem például ezt annak idején a gyűlöletbeszéd szabályozásánál tanultuk, hogy ennek is van egy liberális nézete, viszont azért nem kell például gyűlöletbeszédet szabályozni jogilag, mert hogy a vélemények piac is egy piac, és ami káros vagy nem jó, azt úgyis leszelektálódik. Tehát, hogy ez egy ilyen komplex nézetrendszer volt, de nála csak is a közgazdasági része a legfontosabb. és egyébként, hogy mennyire nem volt liberális mai szóhasználatban, azért erre elég sok minden utal az ő törvénykezésének a történetéből, például parlamenti képviselőként az egyik legelső indítványa, képzeld el, Rozi, arra vonatkozott, hogy a fiatalkorú elítélteket lehessen újra vesszőzni. Tehát ő vissza akarta vezetni a fiatalkorú gortanéba a testi fenyítés, mert hogy abból tanulnak. Illetve ugye a női egyenjogúságról mit gondolt, arról már beszéltünk, de, és ez egy külön pikantériát ad a jelen aktualitás, illetve hát a közelmúltbeli magyar törvénykezési fordulatok, hogy volt neki egy úgynevezett 28-as cikkely nevű törvény, amit már csak úgy emlegetnek, hogy hírhet 28-as cikkely, ami, képzeld el, a homoszexualitás propagálásának a tilalmáról szólt. Tehát a homoszexuális propagandának a tilalmáról. Ami hát ebben a törvényben azt jelentette, hogy a tanároknak tilos volt kiejteni ezt a szót az iskolában, tilos volt erről beszélniük, könyvtárakból el kellett távolítani azokat a könyveket, amik az ilyesmivel foglalkoztak, vagy felmerül bennük, nem tudom én se, azt most is ugye itt tanakodunk, hogy akkor na jó, és akkor Szaffót hogy fogják, nem tudom, hogy tanították abban az időben Oscar Wilde-ot például. És azt mondta, hogy erre azért van szükség, mondta ezt Thatcher 30 évvel ezelőtt, mert hogy a gyerekek szerint egy hazugságban élnek, miszerint nekik elidegetíthetetlen joguk melegnek lenni, hogyha majd felnőnek, és hogy ez nem igaz. És ezzel ugye ezt le is zárta, ezt az indoklást. Ami egyébként nagyon szomorú, hogy ugye ezekben az években tört ki igazán a pánik a HIV körül, illetve az AIDS körül, mint betegségek körül, és ez egy nagyon erős, melegellenes és agresszív média hullámot indított el, elsősorban a bulvár sajtóban, illetve hát olyan országok, mint a posztszovjet Oroszország, erről a törvényről másolták a saját maguk homoszexuális propagandát tiltó törvényeket, és hát még ezen kívül, de itt nem befejezem ezt a mondatot, mert mindenki tudja, hogy mire gondolok szerintem, de ennek a históriának a végére azért oda tenném, hogy David Cameron ugyancsak későbbi Tory miniszterelnök a Tory törvényhozás szégyenfoltjának nevezte ezt a törvényt, és bocsánatot kért érte egyébként utólag. De még egyébként másban is megmutatkozik az ő antiliberalizmusa, hogy ezt azért még így tegyük tisztában, hogy és ez egyébként meg ellentmond azzal, ezért mondom, hogy a közgazdasági liberalizmus volt nála alapvetően lényeges, mert ezt az állami beavatkozás mentességét, ezt csak is erre a területre értette, mert például a magánéletben nagyon erősen beleavatkozó törvényeket hozott, illetve akart hozni, például mindenáron át akart vinni még egy olyan törvényt, például, ami a válást akarta nehezebbé tenni, hogy ez például ő így megengedte, hogy jó, hát hogyha egy nőt vernek, akkor hát végül is joga van elhagyni a férjét, de hát, hogy olyan korán adják ma fel az emberek, ez így nem lenne szabad, meg olyan törvényeket, amit így nem is tudom, tehát az egyenlő bánásmód elvel olyan mértékben mennek szembe, hogy nem is értem, hogy még 80-as jobb is vagy lehet, hogy például, hogyha egy férfi vagy nő újra házasodik, és lesz egy még egy második házasságból egy másik gyereke, akkor neki törvényileg kötelező az első feleségetes gyereket anyagilag is minden egyéb személyes privát szempontból előnyben részesíteni, tehát hogy azért nagyon mélyen bele akar turkálni a magánemberek magánéletébe. Úgyhogy térjünk vissza inkább erre a közgázliberalizmusra, és akkor most kérjük a közgazdász végzettségek elnézését. Szóval Margaret Thatchernek volt egy közgazdasági nézete, vagy nézőpontja, ami abban a korban egyébként egy ilyen etalonnak számított, miáltal monetáris politikával kívánta megváltani az ország összes baját. Amikor ugyanis az ő konzervatív kormánya hatalomra került, akkor egyébként magas volt a munkanélküliség is, és az infláció is, ez 30% körül szárnyalt már akkor, illetve még egy nagyon erős körülmény játszott közül, hogy akkor a munkáspártiak elvesztették azt a választást, ez pedig a rengeteg sztrájk volt, és még ennek lesz jelentőség az ő későbbi karrierjében, ugyanis ugye Angliában akkor már nagyon erős hatalmat, politikai hatalmat jelentettek a szakszervezetek, és a választás évében sztrájkoltak a bányászok, a tévében be kellett már mondani, hogy egy héten csak háromszor használják az áramot, gyertyával világítottak a közértekben, az utcán halmokban álltak a szemetek, vagy a szemetes zsákok, tehát, hogy ott egy nagyon erős, sok szempontból válsághelyzetben állt bele az ő kormánya ennek a feloldásába és megoldásába, amit ő úgy próbált megadni, hogy egyfelől nagyon magasan tartotta ezt az úgynevezett jegybanki alapkamatot, aminek az a lényege, most akkor ezt itt megosztom veled is, másokkal is, magammal is, hogy a bankok akkor, amikor, tehát a kereskedelmi bankok azokban az időkben, amikor mondjuk pénzt nem adnak kölcsön, tehát áll náluk valamilyen tőke összeg, akkor ezt kisebb lejáratú hiteleknek mindegy megkölcsönzik a központi banknak bizonyos kamatra. Hogyha ez a kamat magas, akkor nekik megéri betenni, hogyha alacsony, akkor ők inkább ezt kiadják az embereknek. Kisebb, mondjuk kockázatosabb hiteleket is adnak, könnyebb feltételekkel adják oda vállalkozásoknak, ergo több lesz a pénz kint a kereskedelemben, hogyha maguk a kereskedelmi bankok is inkább az emberek felé terítik a pénzt, és nem a központi bank felé. Aminek viszont van egy olyan következménye, hogy több lesz kint a pénz, mint az áru. Ezért elkezdenek felmenni az árak, ugyanis hogyha 10 ember is ugyanarra 3 kiflire pályázik, akkor előbb-utóbb lesz egy olyan, aki ezt meg fogja venni egy magasabb áron, mint ami addig volt. Ergo elkezdenek emelkedni az árak, és bekövetkezik az infláció. És akkor ennek van egy olyan további hatása, hogy nagyobbak lesznek az árak, viszont azoknak, akik az árukat előállítják, illetve a szolgáltatásokat nyújtják, több lesz a bevétele, több ember tudnak felvenni, ezért csökken a munkanélküliség. Tehát ilyen kapcsolatban van egymással az infláció és a munkanélküliség, hogyha az infláció az alacsony, akkor magas a munkanélküliség, ha magas az infláció, alacsony. Na most Margaret Thatchernek a mindene volt az alacsony infláció és az erős font. Tehát ő neki ez nemzeti büszkeséget jelentett, biztos pénzpiacot jelentett, ez jelentette szerinte a gazdaságnak egy olyan bölcsőjét, amiben virágozhatnak az édesapjához hasonló feltörekvő vállalkozók, és neki ez volt egyedül a célja, úgyhogy ő ennek szellemébe cselekedett, ugye magasan tartotta az alapkamatot, csak megpróbálta kontrollálni a kint lévő pénz mennyiségét mindenáron, ami különböző monetáris eszközökkel, viszont ugye ennek az lett a következménye. Eleinte valóban csökkent az infláció, aztán bebizonyosodott, hogy azóta közgazdászok bebizonyították, hogy az elmélet rövid távon működik, 10 éves időtávon már például nem. Ezért aztán az ő rettegett inflációja 30%-ra ugyan lecsökkent az első pár évébe, de mire leváltották, már ugyanannyi volt, mint korábban, 30% körül. És a munkanélküliség az viszont elszabadult, és amikor így folyamatosan lépte át az egyre magasabb határokat, és azt hiszem a csúcsán volt valami 3.700.000, és már 3 millió egy ilyen lélektani határ egyébként az angoloknál. És így érkezett el egyébként az első ciklusának a vége, hogy még azért az infláció annyira nem lehetett érezni a font erősödéséből érkező pozitív hatásokat, viszont ugye a munkanélküliség elszállt, és tulajdonképpen bár ő az adóknak is ellensége volt, mondván, hogy az emberek jobban tudják, mire kell költeni a pénzt, mint az állam, ahelyett, hogy ugye csökkentette mondjuk a személyi jövedelemadót, de az olyan indirekt adókat, mint például az ÁFA és a társai meg emelte, tehát tulajdonképpen adózni is ugyanannyit adóztak, mire elbúcsúzott a Downing Street-től, mint amikor belépett oda. De a lényeg, hogy ott az első ciklus végén azért nagyon rezgett a lész, tehát népszerűtlenebb volt, mint valaha, és minden irányból fenyegette azért sok minden az újraválasztását. Kitalálod, de mi történt?
Megválasztották.
Hogy mégis sikerült. És hogy miért szerinted?
Hát a háború miatt ott volt a Falklandi háború.
Igen, igen. Az szerintem legalábbis, ez nem tudom, mennyire jött el annó a koronából, szerintem ez volt a szerencséje, ha lehet ilyet mondani, ugye. Hát most próbáltam ebbe is belemenni, ez egy lényeg, ugye egy kicsi sziget Dél-Amerika mellett, aminek annyi a jelentőség, hogyha a Panama csatornát valaki lezárna, az ott nagyon jól jön bárkinek, hogy az ott van. És hát ez egy brit terület, és akkor Argentina megpróbálta elfoglalni, és akkor Margaret Thatcher úgy döntött, hogy ebbe a háborúba beleáll, és oda küldött több csatahajót, és ugye ott előtte, és ez is volt egyébként a koronában, hogy ott már a szuezi válság, ott, ahol Anglia eléggé leszerepelt, és nem tudta, nem is tudom, érvényre juttatni az ő egykori befolyását, tehát hogy ez az angol dicsfény, ez ott már úgy elkezdett, meg ez az egész világuralmi pozíció, mivel ő évszázadokig bírt, az ott már látványosan megkopott a század közepére, és akkor ebből Mrs. Thatchernek sikerült egy kicsit visszahozni ezzel, és ugye egy hatalmas parádét rendezett ennek a pár hetes háborúnak a megnyerése alkalmából, és ugye több utalás van egyébként a már emlegetett sorozatban arra is, hogy neki a királynővel milyen konfliktusai voltak.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ott a két nő
Igen, és ott volt egyetlen egy olyan, ami így visszavett, tényleg bizonyíthatóan egy konfliktus forrás volt kettőjük között, hogy Margaret Thatcher direkt 5 hónappal később a háború megnyerése utána szervezte azt a diadalmenetet, amit egyébként ilyenkor, vagy parádét, amit ilyenkor hagyományosan szoktak rendezni a hadseregnek az uralkodó tiszteletére, és ez pont olyan időre időzítette, amikor a királynő Ausztráliában volt. És a szokások szerint a polgármesternek kellett volna a londoni polgármesternek helyettesítenie, aki mellett Mrs. Thatcher is feltűnt a kis ünneplőjében, és ő fogadta a elvonuló hadseregnek a tisztelgését, ami egyébként a királynőnek járt volna. Ez volt az egyik nagyobb nézetkülönbségük, ami vissza is vezethető. Egyébként ő mindig nagyon pozitívan nyilatkozott a királynőről, és elismerte a jártasságát például az államügyekben is, hogy ő ez iránt tényleg érdeklődik, de ott valóban tetten érthető egy ilyen kis súrlódás. De hogy ugye ennek a hatalmas parádénak és ennek a angol dicsfénynek a újbóli fejhelyezése révén ugye újra hatalomba tudott kerülni, és akkor jöttek igazából ezek a következő nagyobb olyan, mondjuk úgy Thatcher-i virágévek, amikor tényleg beért néhány pozitív hozadéka ennek a monetáris politikának, erősödött ugye a font, alaposan átalakította a tőzsdét, liberalizálta azt is, elkezdett London egy pénzpiaci központtá válni, de igazából az, ami történt, az, hogy akik gazdagok voltak, valószínűleg még gazdagabbak lettek, illetve kialakult egy új milliómos réteg, de azért azt hozzá kell tenni, hogy a szociológusok, történészek is erre a korszakra teszik, amikor kialakult ez az úgynevezett angol underclass, tehát amikor a társadalom alsó harmadot gyakorlatilag leszakadt, és nagyon sokan fel se tudtak állni ebből többé, főleg segélyek hiány egy ilyen rendszerben, ahol azt kapták meg, hogyha munkanélküli vagy, és nem tudod eltartani családod, akkor ez a te hibád.
Ugye akkor itt megválasztották, aztán még egyszer megválasztották, ugye?
Kétszer választották újra, igen.
Szóval kétszer választották újra, és akkor utána időközben ő visszavonult.
Igen, ott a harmadik ciklusában, és hát ezt ő maga egyébként egy politikai pucsnak tartotta. Egyébként nem volt ez sok. Valaki egyszer kérdezte tőlem, hogy ez azért történt-e, mert hogy nő volt-e. És igazából nem. Tehát ez egy szintiszta politikai döntés volt az ő saját pártja részéről. Volt egy Geoffrey Howey nevű belső embere, remélem, hogy tettem ki a nevét, akivel lényegében ezt az egész pénzügyi politikát vitte évtizedeken keresztül. Egy nagyon régi harcostársa volt ő, aki egy napon érezve, hogy ez a Thatcher-i politika nem vihető tovább, és hogy ezzel el fogják veszíteni a következő választást, egy meglepetésszerű beszédet intézett a parlamentben a képviselőtársaival, közölte, hogy ő most lemond, és előtte persze odaadta Thatchernek azért ezt tartalmazó borítékot, és felszólított mindenkit, hogy gondolják át, hogy nem fognak a saját lojalitásukért túl nagy árat fizetni. És ezután jött a bizonyos Hazelstein nevű tori politikus, aki meg kihívta Thatchert a párt vezetéséért, és bár az első fordulót megnyerte, de nem annyi akkora többséggel, amit a pártszabályzat megkívánt, és ezért lett volna egy második forduló, és tudta, hogy nem lesz elég, és akkor volt az, hogy elővette ezt a gyerekkori emléket a tisztességes, vagy hát a méltóság teljes visszavonulásról, és döntött úgy, hogy akkor inkább lemond, és egyébként az is igaz, amit még szintén a koronában említésre került, hogy a királynő azért próbálta kompenzálni azzal, hogy egy csak által adományozható érdemérmet adott Thatcher asszonynak, illetve nemesi rangot, amivel ő a Lordok házába továbbra is ugye azért részt vetett valamelyest az angol politikában. De valahol egyébként ugyanaz történt, amit ő maga is tett, tehát ő is azért hívta ki anno a Ted Heath-nek nevezett akkori miniszterelnököt, vagy hát múlt miniszterelnököt és pártelnököt, mert elvesztette a választást, és érezte, hogy vele tovább nem tud menni a konzervatív párt. Vele is ugyanez történt, hogy érezték a társai, hogy ez így elérte, amit el tudott, és a kudarcai viszont már annyira látványosak voltak, hogy nem tudnak tovább menni, és egyébként ez a nem túl karizmatikus politikus, aki őt követte a tori pártnak az élén gond nélkül meg is nyerte a következő választást, tehát ebben valószínűleg igazuk is volt.
Igen. Az marad nagyon meg a filmből is, hogy ott már olyan nagyon pattanásig feszültek a viszonyok, a kapcsolatok, vagy nem is tudom, így a
koronában, vagy a Vaslédiben?
A Vaslédire emlékszem, hogy ott volt az a jelenet, hogy akkor rászól, vagy kiemeli azt, hogy helyes-íresi hiba van, tudod, és akkor azon ott nagyon kiakadt. Szóval, és akkor úgy hallom magam előtt, hogy, mert hogy ugye ő róla híres az, hogy állítólag nagyon magas hangja volt, és hogy külön foglalkoztak igen. azzal, hogy mélyítse a hangját, mert hogy valamilyen sipákolós hangja volt.
Igen, ez a, amikor ugye konzervatív pártelnök lett, és akkor ott felmerült egy-két ilyen, nem is tudom, hívjuk királycsilláló politikusnak a párton belül, hogy egy lehet, hogy többre is vihetni, és akkor elkezdtek tudatosan foglalkozni vele, hogy átalakítsák a miniszterelnöki szerepre, így mondjuk így styling szempontjából is. Állítólag Laurence Olivier volt az egyik beszédtanára, aki arra tanította, hogy beszéljen mélyen. Egyébként lehet, hogy ezért is van egy ilyen nagyon jól, egy ilyen nagyon karakteres és mímelt beszédmodora, amit egyébként Gillian Anderson annyira jól adott vissza a koronában, én igen. imádtam, és teljesen lehidaltam, amikor rájöttem, hogy ez a Scully ügynök egyébként az X-aktákban.
Én se tudtam, nagyon durva.
De, hogy, hú, de zseniális egy színésznő, és sose tudtam, hogy ennyire tehetséges. Visszatérve, akkor ott először is ezt készítettek több felmérés, hogy mi a kifogásuk mondjuk így a leendő választóknak, de Csöraszonyon szem, és akkor mondták, hogy hát a hangja hogy azért magas, és hogy azért olyan sipákolós, ilyen kiabáló hisztis hangja van. És ez egyébként, ez is annyira érdekes, mert olvastam egy kutatásról, ahol férfiakat és nőket beraktak egy-egy csoportba, és decibelre ugyanazon a hang erősségen olvastattak fel velük szöveget, és a nőkre, akik ugye magasabb a hangjuk, mindegyiknél be azt válaszolták, hogy ő hangosabban beszél. Uh-huh. Tehát, vagy az, hogy kiabál, vagy érzelmes, uh-huh. hisztérikus, és tehát, hogy a magas hanghoz eleve van az embernek egy olyan képzettársítás, hogy az erőszakos, vagy kiabál, rikácsol, stb. Úgyhogy ez egy ilyen, szerintem egy ilyen szimbolikus hátrahagyása is a nőiségének, vagy a nőiség egy aspektusának, hogy ugye tudatosan elmélyítette a hangját, illetve hát a frizuráját is akkor találták ki. Nekem meg ebből ez az ilyen állatvilágból eredő, nem is tudom, szimbolika jut eszembe, ez az oroszlán sörény, meg a kitátott farogtollazatok, hogy ez is egy kicsit ilyen megrémisztő, vagy ilyen erőteljes akart lenni, ez a buffon frizura, ez a ilyen jól agyon tippírozott, ez a mikkas frizurával egy családba tartozó stílus volt ez. Egyébként ami az ő frizuráját jellemezte, illetve az öltözködését is átalakították, mert ugye kéket nagyon sokat viselt, ezt egyszer kérdezted, és vagy beszéltük is, miért van minden filmbe kékbe, és akkor már én minden szimbolikának után néztem, aztán kiderült, hogy ez a konzervatívok színe, úgyhogy
én nem értettem, hogy miért van mindenhol ki, mert mondom, jól áll neki ez a szín, de mondom, biztos, hogy van valami jelentősége, amiért ő ennyiszer hordta ezt a szín.
Igen, a kék az ezért volt neki, vagy nála jelentős szín. Egyébként előtte így azt mondták neki, hogy egy kicsit így, tehát, hogy így nőjesen öltözik, de hogy ilyen öregasszonyosan kicsit. Tehát, hogy mindig ezek a balack rózsaszínek, pasztel rózsaszínek, babakékek, fodrok, masnék, meg kalapok, tehát ezek a pont olyan kalap, mint amire azt hiszem a királynőre rászólnak a koronába, ez a kicsit ilyen kerek gomba alakú, hogy egy kicsit már ódivatú, ő mindig ilyenekben volt látható, és hogy a kalapot felejts el, és akkor onnantól kicsit ilyen katonásabb kosztümök, egyszerű színek, színhasználat, ékszereket is levették róla, egyedül a gyöngy sorát tartotta meg, azt egyébként szintén látni mindenféle adaptációban, ugyanis azt a férjétől kapta a gyerekei születésekor egy ilyen kétsoros nyaklánc, és amikor a legelső képviselőségekkor kampányolt, akkor általában oda ment hozzá egy idősebb hölgy, hogy ő tud jósolni, és jósolna neki a gyöngyeiből. Hogy azt odaadja a kezébe, és akkor ott fogta, és mosolgatta egy darabig, és azt mondta neki a végén, hogy magából nagy ember lesz, olyan, mint Winston Churchill. És akkor onnantól kezdve ő ezt saját bevallása szerint egy kabalaként tekintett a gyöngyere, és onnantól kezdve mindig magával hordta, és amit mi sem bizonyít jobban, hogy olyan nagy nevekhez hasonlóan, mint Nelson és Churchill, Thatcher is csak a vezeték nevével vonult be a történelembe, ami úgy látszik az angol vezetőknél és politikusoknál szokás.
Ez a gyöngycsor a Chanelnek is elég jól bejött, úgyhogy
igen.
Lehet, hogy van valami.
Gyöngyöket kéne hordanunk, Rozi, gyöngyöket.
Illetve, tudod, mint gondolkoztam? Hogy ő már a második MT monogramosunk így a sorban.
Igen.
És a következő Mária Terézia lesz.
Igen, MT, úgyhogy majd próbáljuk nem összekeverni. Van köztük hasonlóság egyébként, azt fedeztem fel. És nem csak a gyöngyök.
Igen. Azt gondolom, hogy szerintem lehet Margaret Thatchert utálni is, meg szeretni is, és lehet, hogy ő nem tudatosan csinálta azt, amit, de hogy azért valahol mégiscsak én számomra legalábbis egy példakép, mert bebizonyította, hogy lehet ezt csinálni, lehet a családot is, meg a karriert is, munkát is, és tud egy nő érzelemmentesen is, meg tud jól is uralkodni, meg tud jól is vezetni, úgyhogy tökre örülök neki, hogy beszélgettünk róla.
Én is.
Köszönöm, hogy ilyen érdekes dolgokat hoztál megint.
Nagyon szívesen, én is örülök, hogy kicsit jobban megismertem az aspektusait, mert azért a kitartás és a bátorsága az emberként mindenképpen érdekes, és példamutató.
Igen. Két hét múlva Mária Teréziával folytatjuk.
Igen. Találkozunk megint.
Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.